Hallgassátok meg, szeretett testvérem, Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetében, az egész fejezetet hallgassuk meg.
Meggyógyítja a sántát. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vitte egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. És felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Péter bizonyságot tesz Jézusról. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene, megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit ti itt láttok és ismertek. És a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészséget mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiás úr rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újrateremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. Maga Mózes mondta, prófétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, az ki kell írtani a nép közül. A próféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz. És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, dicsőítünk téged ezen a mai vasárnapon is, amikor a te feltámadásod ünnepén összegyűltünk a te házadban. Téged kérünk, hogy bocsáss meg mindazt a kis hitűséget, azt a bizalmatlanságot, ami a múlt héten is jellemezte a mi életünket, amikor nem bíztunk eléggé benned, amikor nem mertük az életünket rátenni a te ígéreteidre, nem mertünk megbízni a te szavadba teljes egészében. Urunk, kérünk, hogy te tölts be most bennünket, a te igéd által erősítsd meg bennünket. Arra is kérünk, hogy bocsáss meg a panaszkodásainkat is, amikor mi is panaszkodtunk, ahogyan ez a Sánta is panaszkodhatott, akár egészségünk, akár más problémáink és bajaink miatt. Arra kérünk, hogy a mi életünket is töltsd meg hálaadással, hogy mi is a te jó tétteményeidet soroljuk, mi is bizonyságot tudjunk tenni rólad, és mi is csak úgy tudjunk beszélni, mint az apostol, amikor Jézus Krisztustól tett bizonyságot, és nem a maga panaszairól és a maga gondjairól. Ezért kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet, aki megerősít bennünket, aki elveszi a mi szívünkből és a gondolatainkból mindazt, amire most nem kell figyelnünk. Kérünk, áld meg az ige hirdetőt, áld meg azokat, akik szolgálnak a gyermekek között. Köszönjük, hogy ezt hittel kérhetjük tőled. Amen.
Feloldozás igéit Ézsaiás könyvéből olvasom. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosak lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Amen. Az ige... Istennek az az igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. fejezetében az első 10 versben. Péter és János együtt mentek fel a templomba az imádkozás órájára 9-re. Hoztak egy embert, aki anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért tőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rávetette Jánossal egyben, mondta, nézd mi ránk. Az azért figyelmezett rájuk, remélve, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái, felszökvén megállt és járt, bement velük a templomba, járkálva és szökelve, dicsérve az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent, és megismerték őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában. Megteltek csodálkozással és azon való álmélkodással, mi történt ő vele. A diakóniánk évében azt hiszem tényleg nagyon fontos, hogy tanuljuk ezt. És ne csak úgy, hogy egymásra figyelünk, hogy melyik gyülekezet ezt hogyan végzi, hanem leginkább tényleg arra figyeljünk, hogy mit mond az Isten igéje, hogyan tanít bennünket. Az elmúlt vasárnap már új szövetségi szakasz volt. Arról hallhattuk az üzenetet, hogy hogyan volt jelen az Úr Jézus Krisztus a közösségben. A mai ige pedig az első csodát írja le pünkösd után, hogy hogyan gyógyult meg a gyermekségétől fogva Sánta. A történet azt mutatja meg, hogy a Szentlélek hogyan hatott, hogyan működött az apostolokon keresztül, és hogy Krisztus ereje által segítenek megszüntetni az emberi nyomorúságot olyan módon, hogy egész életre szóló segítséget kap a nyomorúságba szenvedő ember. Azért fogalmaztam így, mert valahol a diakóniának ez a jelentése, hogy Krisztus ereje által segítsünk megszüntetni az emberi nyomorúságot oly módon, hogy egész életre szóló segítséget kap a nyomorúságban szenvedő ember. És most ennek a nyomvonalán haladjunk végig ezen a történeten. A színhely a jeruzsálemi templom, ahol az ős gyülekezet is rendszeresen összegyűlt napjában 3-szor is az imádságra kijelölt időpontba. Péter és János itt találkozik a kapuban a Sánta emberrel, ide szokták őt letenni naponta, ez a megszokott koldulási helye. A templomnak ez egy igen díszes kapuja volt, az ékes kapu. Kívülről ez vezetett be a pogányok udvarából az asszonyok udvarába, Már rögtön itt egy ilyen ellentét, hogy egy csodálatos, hatalmas, drága, ékes kapu, arannyal és ezüsttel kiverve volt ez a kapu, dupla szárnyai voltak, állítólag olyan nehéz volt, hogy 20 ember is kellett ahhoz, hogy kisbecsukják, és ott van az a fogyatékkal élő ember, ahogy ma szokták emlegetni a koldulni kényszerüket, akik betegek, így születtek, és a kapu ott állt, és igazából nem mehetett be ez az ember soha a templomba, mert sérült volt, és a sérültekre ott volt az ige, az ószövetségi ige, hogy nem mehettek be, mert megszentségtelenítették a templomot. És olyan szép a történetnek a vége, hogy ott ér véget, hogy ez az ember is bent van, és nem is akárhogyan van bent a templomba, hanem ujjong, dicséri az Istent, ugrál, szökel, ez az első útja, és nem tágít utána az apostoloktól. Ez az ember itt kezdetben csak alamizsnára várt, valami kevésre, amiből élhet máról holnapra. Jön egy telefon a lelkészi hivatalban, egy hölgy van a vonal túlsó oldalán, hogy legalább egy kiló cukrot vigyünk már nekik, hogy meg tudják főzni a teát. Vagy becsöngetnek az ajtón, hogy van-e 41-es férfi félcipőnk. Vagy elhagyta a pénztárcáját, itt van a gyermekével, utaznia kellene haza, segítsük ki, vegyük meg a vonatjegyet. Vagy intézzük már el az ügyét a hivatalban, mert az ő szavára nem hallgatnak. Vagy csak ebben a hónapban fizessük ki a villamszámláját, vagy sürgősen ki kellene váltani azt a receptet, vagy becsöngetnek, mert nincs hol aludnia, nem tudnánk beengedni csak ma éjszakára legalább a templomba vagy a gyülekezeti terembe. A sort lehetne folytatni. És nem mondom azt, hogy nem fontos ezekben a kérdésekben is segíteni, hiszen ez is lehet egy kapcsolópont, ami után már lehet bizonságot tenni, de igazából az egyház nem ezért van. Ezeket a segítségeket lehetne forintosítani, hogy 300 forint, vagy mennyi egy kiló cukor ára, vagy több 10 000 forint, és ezeket az igényeket tényleg ki tudja elégíteni egy szociális munkás, egy orvos, vagy ki tudja elégíteni, így írtam ide, hogy egy amerikai nagybácsi képletesen szólva, vagy egy ember, aki egy szállót üzemeltet, vagy egy bank, ehhez nem kell, hogy egyház legyünk. És ezek az emberek pont olyanok, mint a történetbeli koldus, hogy remélik, hogy kapnak valamit tőlünk, valamit, amivel túl lehet élni a mai napot, valamit, ami átsegít bizonyos krízisen. Szeretnének valamit, él bennük egy kép arról, hogy mi az egyház dolga, mit várhatnak el egy adott élethelyzetben. Vannak szükséghelyzetek, oldjuk meg. Hogy elmennek odáig, hogy igen, az egyház dolga, hogy üzemeltessünk kórházat, hajléktalan szállót, krízisotthont, óvodát, iskolát, és itt is lehetne a sort folytatni. De mi az, amit tényleg várhatnának? Mi az, amink van, amit adni tudunk? És mi az, ami nincsen? Van, mit adjunk? Péter itt kimondja, hogy ezüstöm és aranyom nincs nekem. Az egyház nem a földi javaknak a letéteményese. Nincs olyan ígéretünk az Istentől, hogyha hitre jutunk, ha Krisztus testének tagjai leszünk, akkor egy csapásra vagyonosak leszünk. Különben is igazából a pénz nem oldja meg az ember szívének a legmélyebb kríziseit, a keserűséget, a beteljesületlen kívánságokat, a bűnöket, a pénz nem fogja megoldani. Lehet, hogy valaki most felsóhajt közülünk, hogy de az enyémet megoldaná. Lenne bár több, és akkor nem kellene olyan keményen megdolgoznom azért a kevésért is, vagy akkor nem lennének félelmeim vagy aggodalmaim. Hát nem biztos, hogy ez így van. Itt Péter kimeri mondani azt, hogy nincsen, nem. Nem úgy akarja megoldani a koldus életét, ahogy azt várja. Nem úgy, amit azt más is meg tudna oldani. Nem forgatja ki a zsebeit, hogy az utolsóját is odaadja, amivel rendelkezik. Hanem olyan szépen írja itt az ige. hogy Péter és János ránéztek a templom lépcsőjén kolduló férfira, megálltak, van egy pillanat, amikor észreveszik, felfigyelnek rá. Úgy is fogalmaztam, hogy fölveszik vele a kapcsolatot. És utána jön ez az elszomorítónak induló mondat, hogy ezüstöm és aranyom nincs nekem, mint ahogy valójában tényleg nem volt sem ezüstjük, sem aranyuk. Amikor vár tőlünk valaki valamit, akkor lehet, hogy nekünk is ki kell mondani a nincset, hogy nem tudunk adni. Nem tudunk adni pénzt. És valljuk be őszintén, hogy magunktól, ugye a bűnös emberi szívünkből nem telik az, hogy tudjunk adni igazán figyelmet sem. Nem tudunk adni a másiknak békességet sem, bocsánatot sem magunktól, megértést sem. Mert amit a másik vár tőlem, az úgy alapjában belőlem hiányzik, nem rendelkezem vele. Az volt bennem, hogy sok házasság azért megy tönkre, mert a férj és a feleség olyat várnak el egymástól, amit a másik nem tud megadni, sőt nem is képes rá. Mert ezeket az igényeket, a szívünket csak az Isten tudja úgy betölteni, hogy az megforduljon az Isten felé, hogy életet nyerjünk. És vannak irreális elvárások, de a mély szükségleteket csak az Úr Jézus Krisztus tudja betölteni. És nem várhatjuk egy embertől, és nem várhatjuk egy intézménytől, végképp nem. Én gyakran nézem, hogy ilyen irreális elvárások vannak a lelki munkások felé, meg a diakónusok felé is, és ebből egyenes út vezet a csalódásig. Péter és János sokkal többet tud adni annak az embernek, mint amit ő remélt. A legtöbb arra járó le tudta volna alamizsnával, odavett valamit a feleslegéből, nem áll meg, nem szólítja meg, megy tovább, még a jó hívők is, hiszen mennek a templomba, sietnek imádkozni. Péter és János kapcsolatba került ezzel az emberrel, és a kapcsolatot ajánlja fel ennek az embernek. Megállnak, és önmagában ez is nagy dolog volt. Diakóniában ez egy elkerülhetetlen pillanat megállni, és igazából figyelmet szentelni a nyomorúságban lévő emberre. Tehát nem elsietni mellette, mert így nem fog menni a bizonyságtétel. Megszégyenülve mondom, hogy sokszor szalasztottam el ilyen pillanatokat, amikor nem volt erre időm, vagy nem volt bátorságom azt mondani, amit Péterék mondanak. Mert utána ők azt mondják, hogy nézz ránk. Ez nagy bátorság kell. Megtörténhetne az is, hogy nem néz fel, de nem ez történik, hogy elfordul, hanem az ember szívében reménység éled és felnéz. Nem azt kapja, amit remélt, nem olyat, mint eddig, ami fedezné az életét egy darabig, hanem sokkal többet. Tehát ahogy szól hozzá Péter, úgy Jézus Krisztus gyógyító ereje árad az életébe, szent lelke, és ez reményt, hitet ébreszt. Nem emberi segítséget kap, hanem többet, nem földi javakat, hanem igazából megváltozik az élete. Amink van, azt adom neked. Tudjuk-e, hogy mink van? Mink van, mint hívő emberek? Elhisszük-e az Isten ígéreteit, amiket adott nekünk az Úr Jézus Krisztusban? Péter és János követségbe jártak, nem a maguk nevében szólnak, nem a maguk dicsőségére gyűjtötték a híveket, hanem megbízatást kaptak az Úr Jézus Krisztustól, sőt, egyenesen felkenedtek rá a Szentlélek által. Tehát Jézus Krisztus által mennek a templomba, amit szólnak, amit tesznek, azt is lélek által teszik. Ebben János és Péter csupán használható eszközök, mert a csoda az Úr nevében történik, és ők őt képviselik. Mink van? Nagy örömüzenet, hogy a hívő embernek Jézus Krisztusa van. személyes kapcsolata az Isten fiával, a megváltóval, megtartóval, és ez nem kevés, ez nem kis dolog, ez a legnagyobb. Ez a legnagyobb kincs, a legtöbb, ami többet ér ezüstnél és aranynál. Mert ezüstön és aranyon nem lehet örök életet vásárolni, az ezüst és az arany nem oldja meg a lelki szükségleteket, nem teremtenek békességet, és nem változtatnak meg senkit. Sajnos az a tapasztalat, hogy leginkább csak rossz irányba. Péter ennyit mond, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Egyenként is nagyon fontos szavak ezek, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében, ugye Jézus Krisztus, Jézus az a legszemélyesebb jelzője annak, hogy szabadító bűnből, halálból, kárhozatból, szabadító hiába való életünkből, bűnös szokásainkból, megkötözöttségeinkből. És a Krisztus azt jelzi, hogy ő a messiás, a felkent, akit küldött az atya, a názáreti pedig, akit testet öltött ember fia, akit megöltek a kereszten, akit megvetettek, de az Isten megdicsőítette, mert feltámasztotta a halálból. És Péter erről is kezd majd beszélni a csodatétel után részletesen, tehát nem a saját nevében ott sem, hanem Krisztus által. És Krisztus adja hozzá az ő erejét és hatalmát. A csoda tényleg ezért következett be, és többször kiemeli itt ez a fejezet, hogy az Úr Jézus Krisztus nevébe történt. Calvin úgy magyarázza ezt a kifejezést, hogy Krisztus neve a Krisztus hatalmát, erejét jelenti, de nem úgy, hogy ilyen mágikus erő, amivel mi rendelkezünk, amit adhatok, vehetek úgy, ahogy azt én akarom, hanem úgy hat, ahogy azt az Isten akarja. Nem birtoklom, mint ahogy Péter és János sem birtokolta, ők csak engedelmeskedtek a lélek vezetésének. És ezt mi átélhetjük, hiszem és vallom, hogy minket is használni szeretne a mi Urunk, és van Krisztusunk, van akinek a követségébe járhatunk, van igénk, amit lélek által a szívünkbe ír az Isten, azt szólhatjuk, és kérhetjük is mindig, hogy az Isten adja az ő megelevenítő szent lelkét hozzá, hogy ne emberi szavakat mondjunk csak, hanem az Isten igéjét. A Zsoltáros így mondja, hogy kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködik az én lelkem. Megtelt a szíve az Isten dicséretével. Bár csak így telne meg a mi szívünk is az Isten dicséretével, hogy tudjunk az ő nevében járni. És igazából nem is jó kifejezés az, hogy mi van, nem jó kérdés, hanem inkább arról szól a történet, hogy Krisztus rendelkezett ezekkel az emberekkel. Péter itt nagyon hangsúlyozza, hogy egyedül Jézus az, akinek a nevébe hit által nagy dolgok történnek, és ezek a csodák ma is megtörténhetnek. Pál a római levélben így van erről, hogy ha Isten velünk, akkor ki ellenünk, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Tehát tulajdonképpen gazdagok vagyunk Krisztusban. Merjük-e őt hirdetni? Valljuk-e, hogy ő a legnagyobb kincsünk? Használható eszközök vagyunk-e az ő kezében? Isten nem várja el tőlünk azt, hogy olyan dolgokat adjunk, amink nincs, de azt igen, hogyha őt megismertük, akkor róla tegyünk bizonságot. Hogyha máshogy nem megy, mert van olyan, hogy valaki nem a szavak embere, hogy nem sikerül úgy elmondania a bizonságát, az élményeit az Istenről, de azt mindig mondhatjuk és tehetjük, hogy imádkozunk a szenvedésben, szükségben levőért. Isten pedig jól tudja azt, hogy mit akar megcselekedni. És hogyha Krisztusra tudunk mutatni, akkor azzal adjuk a legtöbbet, és ez a diakónia lényege. A sántait megteszi azt, amit Péter kér tőle, felnézett, majd utána így olvassuk az igében, hogy elfogadja Péter kinyújtott kezét, és ahogy Péter felemelte, úgy erősödtek meg a lábai és bokái, és tud talpra állni. És nem csak, hogy talpra áll, hanem teljes egészséget kap. Ezt úgy alá is húzza később Péter az ige hirdetésében, hogy az ő nevébe vetett hitért erősítettet meg az ő neve, ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészséget mindnyájatok szeme láttára. Viszont a hite az ajándék volt az Úrtól, amivel el merte hinni, hogy igen, ő talpra tud állni. És az Isten szent lelke ezt munkálta benne, miközben hallgatta Pétert. És teljes a szabadulás, testileg is, lelkileg is. Ezt utána a történet folytatásából látjuk, hogy ragaszkodik Péterhez, tulajdonképpen a gyülekezet közösségéhez. Hiszem és vallom, hogy az Isten még rajtunk keresztül is meg tudja mutatni az ő erejét, és kérhetjük ebben mindig az ő segítségét. Kérhetjük a bocsánatát is, hogyha elszalasztottunk pillanatokat, hogyha nem mertünk, nem akartunk Krisztusra mutatni. Ő vissza tud hozni ilyen időket, ő tudja pótolni, amit mi elrontottunk, de bárcsak mindig mi is figyelnénk rá, és mernénk így figyelve megállni mások mellett, hogy mi az, amit rajtunk keresztül a Krisztus akar mondani, adni a szükségben levőnek, mint ahogy mi is abból élünk, amit tőle kaptunk. Amen. Az Isten igére válaszként a 165. dicséretünk 6. versét énekeljük, Jöjj és lakozz bennem. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogyha a mi életünkbe is volt egy olyan pillanat, amikor Te magad álltál meg mellettünk, szóltál, felemeltél, kiemeltél a bűneinkből, megbocsájtva azt. Áldunk és magasztalunk, hogy a Te ajándékaid azok tökéletes ajándékok, azok többet érnek, mint arany és ezüst, mert nem múlnak el és nem fogynak el, hiszen Te magad vagy ennek a forrása. Köszönjük drága ígéreteidet, amiben járhatunk és amit megélhetünk. Köszönjük, hogy a Te követeidként szolgálhatunk neked. Bocsásd meg, ha nem így élünk. Bocsásd meg, ha olyanokat várunk el egymástól, amit tőled kellene várni, amiben hozzád kellene inkább segíteni másokat. Urunk, adj nekünk bölcsességet ehhez a szolgálathoz. Segíts meg bennünket, hogy ahol vagyunk, a magunk módján, a tőled kapott eszközökkel tudjunk rád mutatni és bizonságot tenni, hiszen ez a világ sóvárogva várja az Isten fiaknak a megjelenését. Hadd legyünk mi ilyen Isten fiak, ahol csak vagyunk, akár családunkba, munkahelyünkön, vagy bárhol, ahova vezetsz bennünket. Segíts, hogy érzékenyek legyünk a Te vezetésedre. Segíts, hogy felszabaduljunk az önzőségünkből. És legfőképpen könyörülj, hogy mindig észrevegyük a Te drága kincseidet, és hálásak legyünk érte. Úrunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat. Te töltsd be az ő életüknek a hiányát magaddal. Te töröld le az ő könnyeiket, és Te segíts nekik, hogy a szomorúság az változzon át imádságá, ami hozzád visz közel. Urunk Istenünk, áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.